A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, napvendége pedig Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagját. A műsor első részének utolsó perceit eurós témakörrel zártuk, na valószínűséggel szerintem azt alaposan kibeszéltük, de ide tartozik nyilvánvalóan az a témakör is, hogy amiről már beszéltünk a műsor első részében behatóan, miként a Magyar Közgazdasági Társaság javaslatcsomagot nyújtott be a kormánynak. Eltelt most már a pandémia óta egy másfél esztendő, és sosem lehetnek érezni a hatásait is. Ugye ma jelentek meg a friss GDP számok. Mennyiben nézi úgy a MKT, esetleg személy szerint ön is, mint közgazdász, hogy a döntések, amelyeket a magyar kormány, vagy éppen a Magyar Nemzeti Bank hozott, jó helyre lettek összpontosítva, és mondjuk a jelenleg éppen kirobbanó formában lévő gazdaság ennek is köszönheti egyébként a teljesítményét?
Hát azt gondolom, hogy ez a 18%, csak nem 18%-os második negyedéves növekedés, ez tényleg nagyon impresszív, ezzel talán a harmadikok vagyunk az Európai Unióban, és ezzel elértük azt, hogy most már a második negyedéves teljesítmény alapján már a pandémia előtti időszak gazdasági teljesítményét is egy picit túlszárnyaltuk.
Tehát akkor már megvan a 19-es esztendő teljesítménye, sőt?
Tehát azt lehet mondani, hogy a gazdaság visszaállt. Most ami azért még várat magára az, hogy egy... Hát ugye változatlan szerkezetben már nem tud visszaállni, mert közben ugye a pandémia is okozott bizonyos szerkezeti változásokat, itt akár az a digitalizációra gondolhatok, a home office-ok elterjedésére, az e-kereskedelem kiterjedésére, tehát ez önmagában is okozott bizonyos szerkezeti változást, tehát már lehet, hogy azok a kisebb vállalkozások, akik a pandémiában nagyon súlyos károkat szenvedtek, már nem tudnak újraindulni, hanem valami más formában kell majd indulniuk. És hát vannak ennek az újraindulásnak nyertesei és vesztesei, tehát a vesztesek alatt azokat értem, akik nehezebben, lassabban fognak tudni kikászálódni ebből a válságból. Nyilván ebből teljesen triviális példa a turizmus, a vendéglátás. Amit én most látok, az az, hogy ezt a nagy növekedést, ezt a nagymértékű növekedést és a kilábalást elsősorban azok az ágazatok húzták, amiknek jelentős exportpiaci részesedésük van, és amik többnyire külföldi kézben vannak, következésképpen viszonylag alacsony hazai hozzáadott értéket, átlagosan ilyen 30-35% közötti hazai hozzáadott értéket jelentenek. Tehát igazából ami még előttünk van, és amire érdemes odafigyelni, az az, hogy növeljük a hazai hozzáadott érték arányát, és ezt az úgynevezett GDP-GNI részt sikerüljön szűkítenünk. Ez valószínűleg most az újraindulásnál talán egy kicsit újra tágult, hiszen megint csak a GDP nagyobb mértékben nőtt, mint igazából a mi rendelkezésünkre álló jövedelem, tehát az, amit ebből minket illet.
Ezek szerint akkor a korábbi évekhez képest, mikor is a netto export volt a dübörögtető a magyar gazdaságban, túl sok minden nem változott már, mint strukturális szempontból.
Nem, hát azt gondolom, hogy mi egy kis nyitott gazdaság révén, mi a netto exportra rá voltunk, rá vagyunk, és rá leszünk szorulva. Amire érdemes koncentrálni, és amennyire én látom, erre vannak is törekvések, hogy a hazai hozzáadott értéket növeljük. Ugye a pandémia az rávilágított arra is, hogy ez a hiperglobalizációs folyamat, ez nem feltétlenül a helyes irány, hiszen ezek a nagyon hosszú termelési és értékesítési láncok, ezek ugyan mondjuk a készletezésben, amíg jól működtek, addig nagy segítséget nyújtottak, és olcsóbbá tették a készletezést, viszont most, hogy egy kis döccenő volt, most nagyon, nagyon megakasztották a gazdaság növekedését, a helyreállást is, hiszen hiszen csak ez a, belegondolunk, hogy ez a chip hiány most Németországban is az autógyártást visszavetette következésképpen, ugye nálunk, és éppen most a napokban értesülhetünk róla, hogy a Suzuki is kénytelen volt most leállni chip hiány miatt. Tehát ugye arra kell törekedni, és arra célszerű törekedni, hogy minél rövidebbek legyenek ezek a láncok, és igyekezzünk ezekből a láncokból legalább, szóval a lehetőség szerint minél több helyet elfoglalni, minél több pozíciót elfoglalni.
A visszajelzések alapján már, mint amit a hazai közgazdászok adnak, akár önöknek, mint fórumnak, mik most a ránk leselkedő kockázatok a negyedik hullámot leszámítva?
Hát ugye elsősorban a negyedik hullám, ami így a külföldi elemzők szerint igen komoly kockázatot jelentett ránk nézve is, és általában fejlődő országokra nézve is, az a Fednek a politikája. Tehát, hogyha a Fed elkezd komolyan szigorítani, meg kamatot emelni, az a befektetők kockázatérségét azt jelentősen csökkentheti, és kiterelheti a befektetőket a fejlődő piacokról, a fejlettebb piacokra, a kockázatmentesebb piacokra.
Mekkora a rizikófaktor a kormánynak az unióval folytatott vitája? Meddig bírjuk európai uniós pénzek nélkül, hogy látják?
Hát ugye hadd kezdjem azzal, hogy nekem meggyőződésem az, és azt gondolom, hogy a józan ész is ezt diktálja, hogy az Európai Uniónak és Magyarországnak is az az érdeke, hogy az Európai Unió gazdaságilag erős térségé váljon, erős gazdaságilag erős országok alkotta erős gazdasági térségé. Tehát nyilván abba bízom, mint gondolom velem együtt sokan mások, hogy ez a vita, ez rövid időn belül rendeződik, és nem lesz akadálya annak, hogy fejlesztési pénzek áramoljanak Magyarországra. Ami a konkrét kérdést illeti, az elmúlt nagyjából 10 év átlagában az uniós pénzek azok durván évente a GDP 4,5%-ánál egy kicsit többet tettek ki. Most ehhez még ugye ez a helyreállítási alap pénze jönne hozzá, nem egészen ez valamivel 5% fölé, a GDP 5% fölé, vagy felé, na 5% fölé tolhatná ezt a bejövő értéket. Ha ezt megnézzük, akkor azt gondolom, hogy ha ez elmarad, vagy akár jelentős csúszással érkezik meg, ez olyan végletes tragédiát nem okoz. De az egészen biztos, hogy valami másnak a kárára kellene ezeket a kieső forrásokat biztosítani. Tehát mindenféleképpen valamilyen módon lassítaná a kilábalásunkat, vagy igazából most már kilábalt, mondjuk azt, hogy kilábaltunk, de a felzárkózásunkat, a növekedésünket, tehát mindenféleképpen jó lenne, hogyha ez a vita meg tudna oldódni, és szépen békésen folynának tovább ide a források.
Ide tartozik szigorúan, hogy látja, milyen hangok artikulálódnak a hazai közgazdász társadalomban a hiányos az államadóság elfutása apropóján, közismert, hogy Magyarország azért nagy hiánnyal, nagy költségvetési hiánnyal bír idén, és jövőre is marad ebben a tekintetben egyébként az állami ösztönzés, amely nyilván újabb kiadásokkal jár, és hát továbbra is magas a hiány, és 80% fölötti az adósságrátánk.
Hát most már nem, most már lejjebb ment az adósságrátánk, hiszen ugye azért is szaladt meg tavaly annyira az adósságráta, mert a GDP visszaesett. Ugye mi GDP arányos államadósságrátát nézünk, ez most 77% körül mocorog azzal a növekedéssel, amit most magunk mögött tudhatunk. És hogyha tartjuk ezt a tempót, illetve hozzuk azokat a várakozásokat, amik erre az évre 6-7% közötti növekedést jósolnak, akkor ez 80% alatt.
Tehát marad. Éves alapban 80%
alatt lesz. 80% alatt
maradunk. Tehát azért meg ez így is magas mutató a térség más országához képest.
De azt gondolom, hogy itt a kormánynak elég jó track rekordja van, tehát 2010 és 2019 között nagyon szépen egyenletesen sikerült csökkenteni a hiányt, is sikerült visszaszorítani is a hiányt, és következésképpen sikerült csökkenteni az államadósságot is. Úgyhogy nekem nincs kétségem a felől, hogy most, amikor a helyzet normalizálódik, akkor újra el tud kezdődni az adósság csökkentése és a hiány fokozatos lefaragása.
Olyan is előfordulhat a nagy dübörgés kapcsán, miként utalt rá, hogy jövőre már hűteni kell a gazdaságot, nem fűteni?
Most én azt gondolom, hogy ez a bizonyos kibocsátási résünk, ez nagyjából zárult. Tehát én inkább azt gondolom, hogy az elkövetkező évtől rá kell állni arra fenntartható pályára, amivel egyensúlyban tudunk növekedni. Tehát növekedés és az egyensúly együtt tud haladni.
Ide tartozik szigorúan, hiszen kettős minőségében van itt, mint a monetáris tanács tagja is, hogy a jegybank kamatemelési ciklusba kezdett el, egyébként nagyon szépen reagált a magyar forint árfolyama, de úgy összességében mit lehet várni ettől a szigorítástól, ettől a ciklustól a következő hónapokban, vagy akár az év egészre nézve is. Ugye itt a háttérben nyilván az áll, hogy az inflációt le kell szorítani az optimális szintre, de nem akarom elvenni öntől a szót.
Bár ehhez már nem sokat tudok hozzátenni, de csak újra azt szeretném hangsúlyozni, hogy most akkor nem a monetáris tanács, a Nemzeti Bank hivatalos álláspontját képviselem, hanem a saját bölcsességemet próbálom itt megosztani önnel és a hallgatókkal. Tehát ugye volt a pandémia időszaka, és azt megelőzően pedig ugye a korábbi válságból való kilábalás időszaka, amikor a kormány és a jegybank célja alapvetően a gazdaság helyreállítása, fellendítése, most legutóbb a válság kezelése volt. És ez volt akkor természetesen a Nemzeti Banknak is az egyes számú prioritása. Most eljutottunk arra a pontra, hogy azt mondhatjuk, hogy végül is a válság előtti állapot nagyjából helyreállt, úgy néz ki, hogy a gazdaság egy fenntartható növekedési pályára állítható most már. Tehát a Nemzeti Banknak most már az alapvető funkcióira kell fókuszálnia, ami pedig az árstabilitás. Ez ugye a törvényben megszabott egyes számú feladata. És ennek érdekében ugye a feladatunk az, hogy az inflációt a 3%-os sáv, vagy a 3%-os célérték közelébe tereljük. Ehhez viszont ugye ehhez el kellett kezdeni szigorítani, tulajdonképpen el kellett kezdeni a piaci likviditást egy kicsit szűkíteni, a kamatokat egy kicsit emelni, és ezzel úgy érezzük, hogy a monetáris politikát egy olyan pályára tudjuk terelni, amikor elérhetővé válik egy a mi előrejelzési horizontunkon a 3%-os inflációs cél elérése, vagy annak a közelébe kerülése. Most még úgy látjuk, hogy most egy kicsit csökkent az infláció, ugye a tavaszi hónapokban megugrott 5% körülre, de ennek a jelentős része az részben hatósági intézkedésekből, részben jövedéki adó emelésből, a parkolási díjak újra bevezetéséből, részben olajár emelésből állt, és viszonylag az inflációs kosár elemeinek egy viszonylag kisebb része hajtotta még föl, főleg ilyen keresleti kínálati surlódások vagy egyenlőtlenségek okán. De mindenféleképpen ez egy figyelmeztető jel volt arra vonatkozóan, hogy a gazdaság helyreállásával az infláció szükségszerűen növekedni kezd.
Tehát egy felül normális folyamat is az, hogy az áremelkedés ültem ilyenkor másabb?
Hát természetes, hiszen ugye ez a pandémia, ez egy szimmetrikus keresleti kínálati sokkot okozott. Most a pandémia időszaka alatt növekedtek ezek a kényszer megtakarítások részben óvatossági motivumok miatt, részben pedig azért, mert egyszerűen nem is lehetett költeni, egy csomó lehetőség el volt zárva a pénzköltés elől. Tehát elég komoly megtakarítások halmozottak föl, ugye a vállalati, mint a lakossági szektorban. És ez a kieső vagy elmaradt fogyasztásoknak a pótlása, ez egy hirtelen meglódult keresletet jelentett, tehát a kereslet sokkal gyorsabban áll helyre, mint a kínálat. És ez óhatatlanul okoz egyfajta surlódást, és okoz egyfajta áremelkedést. De az egész biztos, hogy ahogy a gazdaság szép lassan kezd helyreállni, úgy ennek az áremelkedésnek a mértéke is csökken, tehát az üteme is csökken, viszont a termékeknek, szolgáltatásoknak óhatatlanul egy szélesebb körére fog terjedni, és ezért gondolom én azt, hogy helyes volt az MNB-nél hangsúlyozni is, hogy egy proaktív lépést tett a Nemzeti Bank, amikor elkezdte a kamatemelési ciklust, és elkezdte a monetáris kondíciók szigorítását. Tehát igazából azt az inflációs folyamatot kívánjuk kordában tartani, vagy kontrollálni, ami most következik majd, és ezzel szeretnénk eljutni arra a bizonyos 3%-os célra.
Ez mikor jön össze? Mikor jöhet össze? Hát a önállított 3%-os cél?
Úgy számoljuk, és hogy ez valamikor a 2022-nek a második fél évében várható, hogy akkor ezt 3%-ot el tudjuk érteni. Nyilván ott a nagy ha, mert ugye azt, hogy lesz-e negyedik hullám, vagy nem lesz, illetve ha lesz, akkor milyen hatása lesz, illetve most lehet már olvasni újabb ilyen vírusmutációkról, tehát igazából van ebben bőven bizonytalanság. Nyilván, mint ahogy beszéltünk róla, mi egy nyitott gazdaság vagyunk, meglehetősen kitéve a külkereskedelmi partnereink gazdasági helyzetének. Az is egy nagy kérdés, hogy ott milyen mértékben történhet, vagy milyen mértékben következhet be a korlátozások oldása. Úgyhogy sok ha van ebben a történetben, de hogyha az optimális, vagy a mi általunk alappályának tekintett pálya jön be, akkor 2022 második felére ez a 3% elérhető.
Visszagurunk a első titulusához, miként ugye vendégünk is, tehát a Magyar Közgazdasági Társaság elnöki címéről van szó. Egy népszerű téma, valószínűleg itt a új év indítása kapcsán indultak a iskola nyitók is, a szezon elindult e vonatkozásban is. Hogy látja, mint a MKT elnöke, mennyire népszerű szakma most a közgazdászi? Mennyire értékelődött fel mondjuk a válság alatt? Általában ilyenkor ez a szakma azért, hogy érdekesebb mindig. Talán, mint nyugalom időben, nem?
Hát azt gondolom, hogy a közgazdász szakma iránt van egy ilyen általános stabil érdeklődés. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy most azért vannak olyan szakmák, amik talán népszerűbbek, az informatikus, villamosmérnök, tehát ezek a szakmák kezdenek följönni, vagy nagyobb érdeklődésre számot tartani. Hosszú ideig tényleg a közgazdász szakma volt az, ami ilyen sztár szakma volt, mert olyan jól nézett ki, hogy bizonyos, tehát a pénzügyi szektorban tényleg nagyon szépen lehetett jövedelemhez jutni, szép karriereket lehetett befutni, és talán ez egy kicsit a reál szakmák kárára is ment, és én most úgy látom, hogy most elkezdett nőni az igény a mondjuk úgy, hogy az inkább termelő ágazatok szakemberei iránt.
Ez nagyjából ezt tükrözik egyébként a ágazati beszámolók is, mert mint ugye, amit a magyar gazdaság produkál, szeptember 23-án 24-én lesz a közgazdász Vándor Gyuri, és azt talán még nem mondtuk be itt a műsorba, és hát talán azt sem, hogy mennyien vannak most közgazdászok, akiket az MKT felölel.
Hát az MKT tagság az 3000 plusz, és hát bízunk benne.
Ez mennyire stabil?
Ez most elég stabil. Stabil. Van egy kis lemorzsolódás, és van mindig, vagy jönnek mindig új tagok is, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és büszkék vagyunk rá, hogy azért a közgazdasági társaság tevékenysége az tud vonzerőt gyakorolni a közgazdász szakma képviselőire, vagy a közgazdászokra. Természetesen szeretnénk minél több tagot, ezért is van az, hogy az egyetemeken, főiskolákon, vagy hát most már egyetemeken próbáljuk erősíteni a jelenlétünket, és próbáljuk az ott végzett fiatal közgazdászokat, akik az egyetemen benne vannak az ifjúsági szervezetbe, aztán átvenni az MKT-ba, nagy MKT-ba.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke volt. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.